Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne kül- és belföldi hírek, gazdaság és sport.
Jó estét kívánok, látványos pillanatokkal várjuk Önöket.
Már is kezdünk. Ennek szigorítaná a miniszterelnök a bankokra vonatkozó szabályokat. Megbénította a Nagy-Britanniát, több más európai országban is káoszt okozott a havazás. Könygázzal fékezték meg a tüntetőket, Aténba akartak vonulni traktorokkal a görög gazdák.
És megszületett a Barcelona történetének 5000. bajnoki gólja.
Az ügyfelekre hárítják a pluszköltségeket, bonyolult szerződéseket írnak, sokszor az ügyintéző is tájékozatlan. Elégedetlen a miniszterelnök azzal, ahogy a bankok a hitelfelvevők problémáit kezelik. Gyurcsány Ferenc a pénzintézetek vezetőivel tárgyalt, és konkrét javaslatokat várt tőlük arra, hogyan segíthetnének a bajba jutott devizahiteleseken. A szabályozáson is szigorítani akarnak, de erről még nincs megállapodás. A Fidesz szerint a megoldás az erősebb forint lenne. Erről is tárgyalt ma a kormány a jegybank vezetőivel, de konkrét döntés a forint erősítésére nem született.
Egy 10-essel több, mint amit vártunk, egy 20-assal több, mint amit eddig fizettünk.
A lakáshiteléről beszél Simor Hajnalka. A férjével tavaly vettek fel 12 millió forintnyi hitelt devizában. A gyenge forint miatt most már 23 ezerrel többet fizetnek havonta.
Igazából nem nagyon tudjuk, hogy ezt hogy fogjuk megoldani, ezt a helyzetet. Teljesen a szülőkre vagyunk utalvezet, hogy ők esetleg tudnak-e segíteni.
A miniszterelnök a bankok és a pénzügyi szervezetek vezetőivel tárgyalt arról, hogy hogyan lehet segíteni a hiteleseken. A kormányfő szerint a bankok túl gyakran hárítják át az ügyfelekre a megnövekedett költségeiket. A szerződések túl bonyolultak, és sokszor az alkalmazottak sincsenek tisztában a változásokkal.
Túlságosan erősek a bankok, és túlságosan gyengék hozzájuk képest az ügyfelek. Azt gondoljuk, hogy törvényi szintű szabályozással ezt a gyakorlatot korlátozni kell.
Vagyis törvényben írják majd elő, hogy a bankok pontosan mikor módosíthatnak a szerződéseken. A bankszövetségnél csak annyit közöltek, minden a részleteken múlik. A konkrétumokról a következő hetekben még tárgyalnak. A Fidesz szerint a devizahiteleseknek csak egy erősebb forint segíthet, ezért a kormánynak a Magyar Nemzeti Bankkal összefogva mindent meg kellene tennie, hogy a forint kiszámíthatatlan mozgását mérsékeljék. Ezért tárgyalt a miniszterelnök ma a jegybankkal is. Gyurcsány Ferenc azt mondta, a kormányt aggasztja az erős árfolyamesés, és nem fogják tétlenül nézni az eseményeket. A bejelentésre már is reagált a devizapiac. A forint délutánra némiképp visszanyert erejét, kora este a 296-os szint körül mozgott.
A Zala megyei bíróság elrendelte a Zala Baromfi húsfeldolgozó ZRT felszámolását. A hitelezőknek 40 napjuk van, hogy igényeiket a felszámolónál bejelentsék. A cég dolgozói október óta nem kaptak fizetést, azóta, amióta a Zala Baromfi folyószámláját zárolta a bank. A vállalatnál korábban több mint 700-an dolgoztak. Közülük eddig 300 embert küldtek el csoportos létszámleépítéssel, 200-an pedig maguktól mondtak fel. A pénzügyminisztérium szerint Magyarország nem újabb 1 milliárd eurós hitelt vesz fel az Európai Beruházási Banktól, hanem az eddigi keret megállapodás egy részét használja fel. A pénz csak gazdasági vállalkozások segítésére lehet használni, a költségvetési hiány finanszírozására nem. Eközben Brüsszelben szintén a gazdaság élénkítési lehetőségekről tárgyalt Bajnai Gordon gazdasági miniszter. Az Unió Magyarország kérésére könnyítheti a pályázati feltételeket, Brüsszelből Nika György tudósít.
Bajnai Gordon tárgyalt a regionális biztossal, és megígérték például azt, hogy idén több mint 350 millió eurót lehet időarányosnál korábban lehívni különféle pályázati támogatásokra Magyarországon, ez éves szinten majdnem 1 milliárd eurót jelent. De ne essünk tévedésbe, Magyarország 2013-ig 25 milliárd euró támogatást kap az Európai Uniótól, nem többet. Ez azt jelenti, hogy a mostani szűkös években több pénzt lehet lehívni gyorsabb, egyszerűbb eljárással, de később már, amikor egy kicsit talán jobban megy a szekér, kevesebb lesz a pénz, lehet, hogy ez akkor fog majd gondot okozni.
Az 5%-os parlamenti küszöb és a képviselők létszámának felezése, ez a két pontja a választási törvény módosításának, amelyben egyetértenek a pártok. Az MSZP eltörölné az egyéni választókerületi rendszert, a Fidesz viszont megtartaná. Tehát hiába ért egyet a két nagy párttal létszámfelezésben, a két javaslat egyelőre távol áll egymástól.
Lényegében fele akkor a parlament. Egyszerűbb és olcsóbb választás, arányosabb választási rendszer. És
erről egyeztetett ma a kormányfővel két minisztere. Ma 25 milliárd forintba kerül az önkormányzatok működése az államnak. A 26 ezeres képviselői létszámot a felére csökkentenék.
A jelenlegi egy település, egy hivatal konstrukcióból a körjegyzőségek irányába fogunk erőteljesen lépni. Elsősorban a települések érdeke kívánja ezt meg.
A Fidesz inkább megfelezni a listán és az egyéni körzetben most megszerezhető mandátumok számát. Így körülbelül 193 fős parlament jönne létre. Szerintük a szocialista javaslat egy a pártközpontoknak megfelelni akaró országgyűlést hozna létre.
Megértjük Gyurcsány Ferenc szempontjait, valószínűleg ő akar ura lenni az MSZP következő listájának. Ő akar ura lenni az MSZP következő frakciójának is. Ezért próbálja a számára esetleg veszélyesnek tartható egyéni képviselőket, az egyéni választókerületben megválasztott képviselőket kiiktatni a rendszerből.
A választási szakértő azt mondja, egyik javaslat sem igazán jó. Gyurcsány Ferenc a kispártoknak kedvezne, de épp ők járhatnak rosszul, mert kevesebb helyet kapnának a listákon.
Olyan kicsik ezek a területi listák, olyan kevés mandátum hasznosul majd ezeken, hogy a kispártok számára egy 5-8%-os eredménye képtelenség lesz mandátumhoz jutni a megyékben.
A Fidesz javaslatával pedig a szakértő szerint az a baj, hogy kevesebb mandátumot lehetne arányosan elosztani.
Zéró toleranciát hirdetett a borsodi közterületekre a bűnözés visszaszorításáért a rendészeti miniszter Draskovics Tibor utasítására Miskolcra vezénylik a készenléti rendőrség egy teljes századát, és az irodában dolgozó rendőrök egy részét is járőrszolgálatra osztják be. A miskolci rendőrkapitány pénteken arról beszélt, hogy a városban ugrásszerűen megnőtt az utcai rablások száma, és utalt a cigány bűnözésre is. A kapitányt ezért előbb felfüggesztették beosztásából, aztán figyelmeztetésre visszahelyezték.
A kapitány visszahelyezése után már csak a borsodi rendőrség megerősítését kérni ment a rendészeti miniszterhez a miskolci polgármester. Káli Sándor elmondta Draskovics Tibornak, hogy csak Miskolcon több mint 30 betöltetlen rendőri állás van. A polgármester a hétvégén a Kelet-Magyarországon élők sorskérdésének nevezte az egyre terjedő bűnözés visszaszorítását. A csaknem 3 órás egyeztetés után a rendészeti miniszter zéró toleranciát hirdetett meg Borsod megye egész területére.
Tartósan a készenléti rendőrség egy századát Miskolcra vezényeljük, és arra utasítottam az országos rendőrfőkapitányt, hogy a Borsod megyei rendőrségen belül tegyen olyan szervezési lépéseket, hogy kevesebben legyenek az irodában és többen legyenek az utcán.
A készenléti rendőrség bevetése és az irodai dolgozók utcai szolgálatra vezénylése mellett az ORFK 200 civil biztonsági őrt is munkába állít, amivel a létszám gondokon akarnak enyhíteni. A miskolci önkormányzat pedig újabb térfigyelő kamerákat szereltet fel a városban.
Támadnak embereket.
A Borsod megyei bíróságon ma éppen egy sorozatbetörő páros ügyét tárgyalták. A két vádlott pincéket tört fel. Tavaly a megyében csökkent a lopások, de ugyanennyivel nőtt a rablások száma.
Fiatalkorúak esetében az erőszak irányába fordult meg a tendencia.
Schmidt Mária történész szerint a cigánykérdés megoldását nem a rendőrségtől kellene várni.
Munkát kell adni az embereknek, közmunkát, munkát, munkát, és tanítatni kell a gyerekeket és mindenkit. Képzés, tanítás és munka, ez a 3 dolog, amire szüksége van a magyarországi cigányságnak.
A kelet-magyarországi régióban most kezdődő, tartósnak tervezett rendőri akció havonta több 10 millió forintba kerül.
Nem lesz területi autonómia Székelyföldön, Románia egységes nemzetállam, ezt Traian Băsescu román államfő mondta, miután találkozott Sólyom Lászlóval. Băsescu ugyanakkor támogatja a politikai autonómiát, vagyis a helyi közigazgatás erősítését, csak úgy, mint az anyanyelvi oktatást vagy a parlamenti képviseletet. Sólyom László köztársasági elnök azt mondta, hogy továbbra is támogatja Székelyföld területi autonómiáját, de csak alkotmányos keretek között.
A román államfő első hivatalos magyarországi látogatása a stratégiai partnerség jegyében kezdődött. A katonai tiszteletadás után a tárgyalásokon Traian Basescu és Sólyom László egy sor kérdésben egyetértett. Ilyen volt a környezetvédelem, a Nabucco gázvezeték, vagy éppen a határmenti térségek még nagyobb együttműködésének ügye. A közös sajtótájékoztatón viszont kiderült, a kisebbségi jogok kérdésében maradtak különbségek. A román elnök határozottan elutasított minden területi autonómiára való törekvést az, amiben magyar lakta Székelyföldön. Románia, mint egységes nemzetállam, megadja kisebbségeinek mindazokat a jogokat, amelyeket az Európai Unió előír, jelentette ki Traian Basescu. Szerint azonban ezek csak egyéni, nem pedig kollektív jogok lehetnek. Sólyom László viszont kijelentette, Magyarország támogatja a területi autonómiát, amelyet a romániai magyar kisebbség alkotmányos keretek között akar kivívni. Erre is van európai példa.
Minden szuverén állam maga dönti el, hogy ezeknek teret ad, vagy nem ad teret.
A román államfő kedden a hazai román kisebbségi intézményeket látogatja meg Gyulán.
Botrányba fulladt a Magyar és a Szlovák Emberi Jogi Bizottság együttesülése. A pozsonyi küldöttség be sem ment a terembe, miután meghallotta, hogy a testület fideszes elnöke egy filmet akar levetíteni a dunaszerdahelyi rendőri túlkapásokról.
A szlovák küldöttségnek fordították Balogh Zoltán szavait arról, miért tartja fontosnak a dunaszerdahelyi rendőri túlkapásokról készült felvételeket. A pozsonyi politikusok azt mondták, csak akkor mennek be az ülésterembe, ha nem lesz vetítés, mert ez nem volt benne a megbeszélt programban. A kormánypárti képviselők kivonultak az ülésteremből, nem értettek egyet a filmvetítéssel. A szlovákok ekkor már majdnem egy órája vártak a folyosón.
Nézzük meg, hogy miről van szó.
Ekkor mutatta be Balogh Zoltán a másfél perces összefoglalót. Balogh Zoltán a vetítés után néhány perccel később már hiába hívta szlovák kollégáit. Ők már csak sok sikert kívántak a bizottság további munkájához, és visszautaztak Pozsonyba. A házelnök a bizottsági ülés előtt kérte a fideszes elnököt, hogy ne vetítse le az összefoglalót, mert az szerintem árthat a két ország kapcsolatának, és sértheti a szlovákiai magyarság érdekeit.
Sajnálatosnak tartom, hogy a pártpolitikai szempontok megint csak felülírták azt, ami egyébként az ország érdekét szolgálja.
Az Emberi Jogi Bizottság ellenzéki elnöke is azt mondja, sajnálja, ami történt, de szerinte megállapodtak abban, hogy a dunaszerdahelyi eseményekről is tárgyalnak.
Nem azok ártanak a szlovák-magyar kapcsolatoknak, akik be akarnak mutatni bizonyító erejű felvételeket, és szóvá teszik az emberi jogi sérelmeket.
Az egyoldalú programváltoztatás megoldhatatlan helyzetbe hozta a küldöttséget, mondta a szlovák hírügynökségnek A. Nagy László, a szlovák parlamenti bizottság magyar elnöke. Szerinte nyitottak lettek volna minden témára, de nem úgy, hogy előtte a folyosón várakoztatják őket.
Szinte teljesen megbénította Nagy-Britannia déli részét a hó. Noha tudták, hogy havazni fog, az angolok nem készültek föl rá. Az autósok például ott nem használnak téli gumit, ami miatt nagy volt a káosz az utakon. A havazás miatt több budapesti repülőjáratot is töröltek. Belgiumban, Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban is fennakadásokat okozott a havazás, aminek a meteorológusok szerint még nincs vége.
Ritka látvány ez Londonban. A brit fővárosban 18 éve nem esett annyi hó, mint elmúlt éjjel. Bele sem merek gondolni, hogy megyek majd dolgozni, de meg kell hagyni, gyönyörűen esik, mondta ez a helybéli. Valóban, a neheze napközben jött. Akadoztak az elővárosi vonatok, a metró, a buszközlekedést pedig teljesen leállították. Ez 6 millió embert érintett, sokan egyáltalán nem tudtak bemenni a munkahelyükre. A repterekről nem is beszélve, délelőtt leállt a forgalom a Heathrow-n, a Lutonon, és késtek a járatok a Gatwick-en is. A brit díszőrség pedig jókora hóban várhatta a Londonba látogató kínai kormányfőt. A franciaországi Cherbourg-ban is sok dolguk volt a hókotróknak. A hivatalok, iskolák ki sem nyitottak hétfőn. Akinek mindenképpen munkába kellett mennie, inkább gyalog indult útnak. Egy órát kell sétálnom, de egyszerűen nem mertem autóba ülni, mondja ez az asszony. Késnek a gépek az ország északnyugati felének repterein, több járatot töröltek. Az Eiffel-toronyra pedig csúszás veszély miatt már megint nem mehetnek fel a turisták, ezen a téren egyébként már sokat szor. Jókora káosz, sok balesetet okozott a havazás a belga strádákon is. Kora reggel kezdett esni, több 10 kilométeres autósorok torlódtak fel, sőt olyan is volt, hogy 400 kilométeres szakaszon állt a sor. A közlekedés ennyire ugyan nem bénította meg, kisebb fennakadásokat azért okozott a hó Észak-Olaszországban. A milánói utcákon nem is annyira koccanásos balesetekhez, inkább kéz- és lábtörésekhez hívták a mentőket.
Könnygázzal állította meg a görög rendőrség az Aténba vonuló gazdákat. A termelők traktorokkal akartak a fővárosba menni, hogy pénzügyi segítséget követeljenek az államtól. Két hete kezdtek tiltakozó akciókat, amelyekkel magasabb felvásárlási árakat és nagyobb állami támogatást szeretnének elérni. A hatóságok viszont nem engedélyezték, hogy munkagépekkel vonuljanak az aténi kormányhivatalokhoz. Néhány tüntető megpróbálta áttörni a rendőr sorfalat, az összecsapásokban ketten sérültek meg. Magyar libatartókat támad Svédország. Egy svéd televízió felvételeket készített Magyarországon a libatépésről. Az állatvédők felháborodtak. A magyarokon kívül egy dán céget is támadnak, amely magyar libatolból készült ágyneműket árul. A svéd agrárminiszter az egész Európai Unióban betiltaná a libatépést, amelyet állatkínzásnak tart. A magyar illetékesek szerint viszont, ha megfelelően végzik és az állat nem vérzik, akkor a libatépés nem állatkínzás.
Lába is be van kötve, és akkor elkezdi a libát tépni.
Az egyik munkás mondja el a svéd TV4 televízió riporterének, ők hogyan távolítják el a libák legértékesebb tollait. A stáb néhány hónapja titokban vette fel a libatépést. A riportot Stockholmban megmutatták a svéd agrártárca vezetőjének. Eskil Erlandson megdöbbentőnek nevezte, hogy így bánnak az állatokkal. A kérdést haladéktalanul felvetem Brüsszelben, és szeretném elérni, hogy az Európai Bizottság javasolja a libatépés általános betiltását az Unióban, mondta a miniszter. A svéd tévé megkérdezte a magyarországi libákból készült pehelypaplanok és párnák dán forgalmazóját. A cég vezetője azt mondta, magyar partnereik úgy tájékoztatták őket, hogy etikus módon bánnak a libákkal. Ha az állatok a tépéstől elhullanak, azonnal megszakítjuk az üzleti kapcsolatokat, állította a vezérigazgató. Az állatvédelmi jogszabályok szerint a tollazásnál a legfontosabb a fájdalommentesség. Az országos állatvédelmi főfelügyelő a svéd tévé felvételeit nézi. Szerinte a kíméletesség más takar. A verlési időszakban a libákról úgymond porolgatva lehet leszedni a lehullásra váró tollakat.
Vérzés az nem jelentkezhet. A vérzés amúgy is egy nagyon káros dolog a termelők részére is, hiszen értéktelenné teszi a tollat. Mindenképpen úgy kell ezt a beavatkozást elvégezni, hogy vér ne jelenjen meg.
A svédek felvételein azonban jól látszik, hogy a libák véresek. A törvény szerint, aki nem az előírásoknak megfelelően tépi az állatot, 5-től 100 000 forintig bírságolható. Ha az állatkínzás bebizonyosodik, akkor az üzem vezetője akár 5 év börtönt is kaphat.
Holnap ilyenkorra kiderül, ki nyeri a 40. magyar filmszemle díjait. A hivatalos mellett két másik zsűri is értékel. Hazai egyetemisták és külföldi filmkritikusok is kiválasztják az általuk legjobbnak ítélt filmeket.
Egyeztetnek a diák zsűri tagjai. Komolyan veszik a feladatukat, reggel 9-től este 9-ig nézik a filmeket.
4-5 film után már naponta egy kicsit már nehezen megy a kiértékelés.
12-en vannak film vagy média szakos egyetemisták. Bár egyikük sem több 25 évesnél, már igen határozott véleményük van.
Azok a filmrendezők, akik már készítettek korábban is filmeket, szerintem kevesebbet tudtak nyújtani az idei szemlén. Ez egy nagyon kemény ítélet a részemről, de az első filmeseknél úgy éreztem, hogy több új dolgot tudtak megmutatni.
Értékelnek a külföldiek is. Több mint 100-an vannak a szemlén, például a Cannes-i, a Velencei, a Karlovy Vary filmfesztiválok munkatársai, és persze a filmes és napilapok tudósítói. A német Frankfurter Allgemeine Zeitung filmkritikusa például már 30 éve ír magyar filmekről. Engem az lepett meg leginkább, mondja Hans-Jörg Rother, hogy sok film foglalkozik a gyerekek sanyaró helyzetével, mintha Magyarországon rájuk különös veszélyek leselkednének. A filmszemle díjait csak holnap este adják át, de a filmes szakma már a következő fesztiválra is készül. A Berlinale csütörtökön indul, és bár magyar film nem lesz versenyben, a berlini magyar házban szinte minden nagy hazai produceri iroda jelen lesz. A díszvendég pedig Peter Greenaway filmrendező lesz.
Sporthírek jönnek Somos Ákostól.
Köszönöm szépen. Tegnaptól Huszti Szabolcs a legdrágább magyar labdarúgó, és bár ma a késő a kora esti órákban véglegessé vált, hogy Andrej Arshavin nem igazol el a Zenit Szentpétervár csapatából, azért az UEFA kupa győztes keretében talán lesz helye a magyar középpályásnak.
Hát nem hiszem, hogy juniorba vettek meg. Nem volt benne biztos, hogy a TAT csapatba másoroltak meg, persze. És azért is fizettek ki értem ennyi pénzt, mert szeretnék, hogy játszok, persze minden rajta múlik. Nem féltem magam, eddig sem volt nekem semmi probléma az, hogy tudok-e játszani, vagy nem, hogy mindig játszottam a csapatomba. Úgyhogy ez azontól is így lesz. Többivel nem foglalkozom. Persze nagy dolog, hogy egy ilyen komoly edző szeretett volna a csapatával látni. Többi zonat meg kell hálálni.
Újra pályán a szapporói hősök, a magyar jégkorong válogatott immáról A csoportosként utazik Rigába az olimpiai selejtezőre. Igaz, hogy a keret mindössze 3 közös edzésre tudott összejönni a szerdai indulás előtt.
A Káposztásmegyeri jégcsarnokban edző válogatott játékosok közül többen az előző napon még bajnoki mérkőzést játszottak, néhányuk éppen ugyanezen a pályán. Az Alba Volán játékosai persze nem tartoztak közéjük, sőt, az osztrák alapszakasz végeztével különleges hosszúságú szabadidőhöz jutottak.
Nekünk nem volt ilyen egész szezonban, hogy volt egy 3 napos hétvégénk, tehát egyszerűen meg is voltam egy kicsit zavarodva, hogy most mit kezdjek ennyi szabadidővel. De ma a jégen tényleg rég volt már ilyen érzésem, hogy önnyednek éreztem magam, élveztem az egész edzést, mindig élvezni szoktam, de azért más, amikor tényleg az ember már ugyanígy, hogy kicsit hiányzik. De jó volt nagyon, hát remélem azért ez majd a mérkőzéseken is meglátszik.
A magyar válogatott Olaszország és Ukrajna elleni találkozóját pénteken és vasárnap közvetítjük majd az M1-en. Talmácsi Gábornak a jelek szerint nincs gondja az átállással, a 250 köbcentés kategóriában is nagyszerű teszteredményekkel indította a szezont.
Sikeres hétvége után tért haza Talmácsi Gábor, aki Valenciában ugyan még csak az alapbeállításokat tesztelte 250 köbcentis motorjával, de így is a leggyorsabbnak bizonyult.
Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jól fel tudtam építeni ezt a tesztsorozatot. Utolsó napon tudtam a legjobb lenni, és ugyan volt egy esés, de fontos volt az, hogy ne hibázzak, ne törjem össze magam, mégis megszokjam a motor. Most, hogy én voltam a leggyorsabb, az még nem azt jelenti, hogy megnyerem az első versenyt, nagyon messze van még az első futam, és azért nem menjünk előre az időbe.
Lionel Messi újra varázsolt, ráadásul az argentin gólja a Barcelonának nem csak a minősége, hanem a mennyiség miatt is igen történelminek nevezhető, hiszen ez volt a Barcelona történetének 5000. bajnoki találata.
Igaz, hogy csak a cserepadon kapott helyet, mégis Lionel Messi mentette meg a Barcát. Már a mérkőzés 56. percében a hazaiak szerezték meg a vezetést Zsigics 11-ese révén, azonban a gól után jött a szokásos mentőv, amit mostanában a kis argentin testesít meg a katalánoknál. Xavi fejesét még a felső léc mentette, de a kipattanót nem más, mint Messi lőtte a kapuba. A 81. perc újra róla szólt. Egy rosszul kirúgott labdára startolt rá, és a 16-oson belülről lőtt a hosszú sarokba. A mérkőzés hajrája még 2 Barca piros lapot hozott, de gólt nem. Így Racing Santander, Barcelona 1-2.
Elég nagy pofont kapott a 3. Sevilla a középmezőnybe, csak jó indulattal tartozó Sporting Gijontól. Már az 5. percben előnyben lehetett volna a házigazda Gijón, de Máté Bilic 11-esét Pálop hárította. Ami késik nem múlik, negyed óra elteltével 1-0 a Gijón javára Diego Castro fejes góljával. A 22. percben a hazaiaktól kiállították Canellát, de a királykupa elődöntőse ezzel a helyzettel sem tudott mit kezdeni, és alaposan leszakadt a lista vezető Barcelonától. Gijón Sevilla 1-0.
Befejezésül újra egy kis jégkorong, ezúttal az észak-amerikai profiligából.
Ugyanaz Ottawa washingtoni szereplése alkalmával a vendégek szerezték meg a vezetést, de a találkozó ezután a hazai szurkolók öröméről szólt, és Alexander Ovechkinéről. A vendéglátók orosz csatára első góljával fordította Washington 2-1-re, és Ovechkin a folytatásban is igazolta, hogy a Washington remeklése elképzelhetetlen nélküle. Amikor a második harmadban megszerezte második gólját, már 4-1-re vezetett a Capitals, a harmadik találatával pedig 6-2-re. És ezzel Ovechkin idénybeli 7. mesterhármasát érte el, 36 gólnál jár, amivel vezeti a gólövé listát, csapata pedig 4. az összesített tabellán ezzel a győzelmével. Washington Ottawa 7-4.
Késő éjjel is várom majd még önöket sporthírekkel.
Köszönjük szépen. Most az időjárásról, részletek Visi Károlytól.
Jó estét kívánok! A viszonylag téliesebb napokat követően a hét közepén és második felében itt a Kárpát-medencében bizony igencsak enyhe idő lesz. Az ok pedig, hogy délnyugat-nyugat-európa fölött egy bonyolult szerkezetű ciklonrendszer alakult ki, ennek keleti oldalán, Afrika irányából a Balkán-félszigeten keresztül egy igen erőteljes déli áramlás van kialakulóban, és ebben érkezik a meleg levegő a Kárpát-medence fölé. Ez a meleg levegő már elárasztotta Délnyugat-Európa nagy részét, holnap eléri az Alpok és a Kárpátok térségét. Az éjszakai órákban a meleg levegőnek egy nedves hulláma érkezik fölénk, ezért a Kárpát-medence fölött beborul az ég, egyre több felé lesz csapadék ez, nyugaton és a hegyekben zömmel havas eső, hó, máshol eső lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséket általában plusz 3 és mínusz 3 fok között alakul itt a Kárpát-medencében, keleten lesz a hidegebb, ahol eleinte még derült lesz az égból. Holnap napközben borult lesz az ég. Sokfelé várható csapadék, ez a hegyekben és nyugaton továbbra is havas eső, hó, máshol általában eső lesz. Időnként megélénkül a délkeleti szél, a legmagasabb nappali hőmérséket a Dunántúlon általában 1 és 4 fok között alakul, a Dunától keletre fekvő területeken, északon a középhegység térségében ugyancsak 1 és 4 fokra számíthatunk kora délután, az Alföldön azonban 6-7 fokig is felmelegedhet a levegő. És még ennél is enyhébb időre számíthatunk a következő napokban. Szerdán még borult lesz az ég, és több felé várható eső, aztán csütörtökön és pénteken felszakadozik a felhőzet, és több-kevesebb napsütés a Kárpát-medence egész területén található, számottevő csapadékra nem számítunk. A hőmérséklet napról napra emelkedik, csütörtökön és pénteken az országnak egy jelentős részén a 10 fokot is meghaladhatja. Az éjszakai fagy pedig fokozatosan megszűnik. Kedves nézőink, tehát a téli napok után a következő napokban egy kissé tavasziasabb időjárásra számíthatunk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Az ügyfeleknek kedveznének, szigorítaná a miniszterelnök a bankokra vonatkozó szabályokat. Megbénította, ahol Nagy-Britanniát, több más európai országban is káoszt okozott a havazás. Könygázzal fékezték meg a tüntetőket, Aténba akartak vonulni traktorokkal a görög gazdák. Itt az M2-n mindjárt kezdődik a Bűnkereskedő című ausztrál-japán krimi. Hírekkel legközelebb 10 óra után az M1-en, az estében várom Önöket, késő este is lesz híradó az M1-en, 3:41-kor, abban lesznek sporthírek is.
Köszönöm szépen, jó szórakozást kívánunk a filmhez!
Köszönjük szépen a figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Egy ország képben is, egy ország teljesítő képességében, vagy akár a nemzeti érdekérvényesítésben ugyanolyan szerepet játszanak a reáliák, mint az ilyen kicsit nehezebben körvonalazható, de nagyon is jelenlévő dolgok, mint például a kulturális identitás.
A záróra mai vendége Prőle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház világi vezetője, volt kultúrdiplomata.
Egy ember sem mehet el úgy, ahogyan jött. Kell, hogy hagyjon valami nyomot maga után. De ha mégsem sikerül, akkor sincs semmi.
Én 35 éve töltem ebbe a cégbe, és most nem futja a biztosításra. Nem dobhatsz ki, mint egy kifacsart citromot.
Arthur Miller regényéből, Dustin Hoffman és John Malkovich főszereplésével Az ügynök halála. Volker Schlöndor filmje. Ma este az M2-n.
Szendi György pszichológussal arról beszélgetünk, hogy mennyit ér a mai magyar orvostudomány, hogy mennyit ér a pszichológia, pontosabban a pszichológia által használt depresszáns gyógyszerek. Mennyire veszélyesek a növényolajok, illetve nem veszélyesek az olívaolajok. Mennyire veszélyes a margarin, illetve nem veszélyes a vaj. Na, ezekről lesz szó.
Rólam a mai napig azt tartják, gyáva ember vagyok. Igaz, nem emlékszem, hogy lett volna vala is gondtalan nyugodt éjszakán. De a sors akármint is adta a lépést, mert adta kegyetlenül. Én soha nem átráltam meg. Féltem. Mindig nagyon féltem. De csináltam.
Garas Dezső, Törőcsik Mari, Latinovics Zoltán, Kismanyi, Koncz Gábor, Mozorgó, Fejes Endre művenyomán. Február 11-én az M2-n.